Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltárunk így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, nekem újra majd urámra, és hozzám fászkodik, te hozzád én Istenem,
helyünket elfoglalva a 165. dicséretet énekeljük. A 165. dicséretünk első három versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal eljárni. 165. dicséret.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni,
hallgassuk meg Isten igéjét Mózes első könyve 10. részéből. Arpaksád nemzette Sélakot, Sélak nemzette Hébert, Hébernek is született két fia, az egyiknek Peleg volt a neve, mivel az ő idejében váltak szét a föld népei. Amen. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, szívbe fogadását, aki teheti fennállva, csendesedjen el. Köszönjük, Urunk, hogy mi hallhatjuk a Te igédet, hogy ma is összejöhetünk a Te nevedhez, és kérhetünk Téged, hogy Te legyél velünk, Te munkálkodj az életünkbe. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor olyan sokra tartjuk magunkat, és nem tudjuk azt, hogy nem mi határozzuk meg az életet, az eseményeket, még olyan sokszor szeretnénk meghatározni, hanem azok határoznak meg bennünket. Így hadd lássuk ezt a Peleget is, akinek a nevét is a helyzet határozta meg, amiben született. Könyörülj rajtunk, hogy el tudjuk fogadni az életünk helyzeteit, a körülményeket, és ne lázadjunk ellenük, hanem azt vegyük észre, hogy nekünk minden körülmények között szabad eléd állni, eléd jönni, eléd borulni, hogy így jöhetünk hozzád. Ma még lehet, ma még szabad, bármilyenek is a körülmények. Ha tudjuk elfogadni az életünket, a körülményeinket, és ne azért imádkozzunk, hogy azokat változtasd meg, hanem azért, hogy azokban tudjunk a Te dicsőségedre boldogan élni. Így kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Amen. Helyünket elfoglalva készünk az ige hallgatására. A 166. dicséretet énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Csak az első versét.
Úrunk Jézus, fordulj hozzám, szent lelkedet ma bőzs kívám, kegyelmeddel minket segít, az egy igazsága ezért.
Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amint Mózes első könyve 11. részéből Bábel tornyának a történetét olvasson. Az egész földnek egy nyelve és egy beszéde volt, útnak indultak keletről, és Sinár földjén letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és a tégla lett építőkövük, a szurok pedig habarcsuk. Azt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amet az emberek építettek. Ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. Ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és semmi se gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveztek. Menjünk csak le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy ne értsék egymást. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavart össze az Úr az egész föld nyelvét. Amen. Foglaljunk helyet. Egy jól ismert történetet hoztam a kedves testvéreknek és a gyerekeknek, hiszen Bábel történetét már azt hiszem az óvodások is ismerik, hogy egy nagy tornyot építenek az emberek. De miért baj ez? Elgondolkoztál-e azon, hogy tulajdonképpen mi tetszik és mi nem tetszik az Istennek, és azon, hogy valójában mire is képes az ember és mire nem képes? Ma egy olyan világban élünk, ahol mindenkit borzasztó érdekel a jövő. Én meg azt hiszem, hogy a jövőt mindig a múltból lehet látni. Mert mindig az lesz a jövő, ami már eddig megvan, arra épül. Ha én ma rendetlenül hagyom a szobámat, akkor hónap biztos, hogy egy rendetlen szobába fogok fölébredni, mert a jövő olyan lesz, amilyen a jelenből fakad. És ezért nagyon tanulságos ez a régi történet is, amelyik az özönvíz utáni emberekről szól, hogy milyen társadalmat is épített akkor az ember. Hát nem más, mint amilyet most épít. Ugyanolyat. És körülbelül ugyanolyan hatással is építette, mint a mai. Mert a babiloni civilizáció, vagy ez az első civilizáció, ez egy technikai fejlődés volt. Egy hatalmas fejlődés volt a tégla. Így mondhatnánk, Kodácsi Tamás így írja valahol, hogy a kis alkotó elemekből nagyot építeni. Hát ma ugyanez, mert csak nanotechnikának hívják, hogy egészen picipiciből óriási dolgot. Hát a tégla a nagy kövekhez képest, ha valaki látta már azokat az ősi kőépítményeket, ilyen 100 tonnás kövekből alkották a piramisokat is, a tégla ahhoz képest egy pici. És egy óriási technikai fejlettség. Egy hatalmas dolog. És azt megépíteni, azt megszervezni, azt legyártani. Hát erre ma azt mondják, hogy az egy borzasztó innovatív társadalom volt, ott óriási innovációk voltak. Ahogy ma is, persze a hétköznapi ember számára az egy borzasztó unalmas lehetett egész nap téglákat gyártani, ugyanazt a munkafázist, ahogy a gyárakban is bármilyen innovatívak itt a gyöngyösi gyárak, a futószalag mellett azért az egy nagyon unalmas munka. Sőt, a mérnököknek is az. Ezért is menekül mindenki egy újabb és újabb munkahelyre, hát ha az jobb lesz. És miközben hallatlan technikai fejlettséget mutatunk, ahogy mutattak régen is az emberek, azért sok minden ebből hiányzik. Ez nem tett senkit olyan nagyon boldoggá. Sőt, valójában van egy nagyon komoly párhuzam az ókori cikkorát építők és a mai emberek között, azt így lehetne mondani, hogy a klímafélelem. Ezt nem én találtam ki, Josephus Flavius írja, hogy a babiloni tornyot, ugye ezt cikkuratnak hívták, szó szerint az azt jelenti, hogy mesterséges hegy. Hát a mesterséges hegyet, a technika csúcsát azért építették akkor az emberek, mert féltek egy újabb özönvíztől. És megpróbáltak védekezni egy újabb özönvíz ellen. Nyilván mindenki, aki hát ugye átérték a Noé-ban, de hogy mindenki, aki hallott arról, hogy mi történt, abban egy komoly félelem alakult ki, hogy nehogy ez újra megtörténjen. És bizonyára akkor is megvoltak a kor Géta Thunbergjei, megvoltak a kor zöld aktivistái, akik ordították, hogy már pedig a kormánynak azonnal cselekedni kell, és védjük meg magunkat a klímaváltozás ellen. És megvédték. És jött az építkezés, és az egész társadalom egy emberként nekiállt. Nyilván ehhez kellett egy nagyon karizmatikus vezető, akit én egy alacsony embernek tudok elképzelni, mint általában a 20. század karizmatikus vezető is. De mindegy, tehát, hogy volt egy hallatlan összefogás, egy hallatlan cél, hallatlan nagy feladat, és meg tudták csinálni. Wirtschaft fand das. Ez létezik. Hogy az ember mindig azt képzeli mindenre, hogy ő meg tudja csinálni. Az közben bődületes butaságokat csinál. Mert miközben a technika fejlődik, miközben az emberi intelligencia óriási, ma már a mesterséges intelligencia is óriási, bölcsesség nincsen. Rákerestem most kíváncsiságom, miatt följöttem a Google-ba a mesterséges intelligencia kifejezésre, fél másodperc alatt 1,5 millió találatot adott ki, és rákerestem a mesterséges bölcsességre is. Mit gondolnak a testvérek, hogy hány találatot adott ki a Google? 3. Ebből 2 kérdés formájában volt egy mesterséges bölcsesség, egy katolikus honlap. De volt egy, amelyik erről beszélt. Mesterséges intelligenciának mesterséges bölcsessége is van már. De a bölcsesség nem olyan jelentős, nem olyan fontos a világban, ha ezt beírjuk, hogy mesterséges bölcsesség, ki olyan 100 000 találat, de ez mind az ilyen ókori régi bölcsességről szól. Mai ember nem akar bölcs lenni. Ma tudást akarunk, technológiát akarunk, nincsen bölcsességünk, ahogy ott sem volt, Babilonban bölcsesség. Pedig arra lett volna szükség. Már az a bölcsesség sem volt meg az emberekben, ami ma sincs meg, hogy hát tudnánk, hogy mi fog történni. Babilonban is tudhatta volna mindenki, amit mi tudunk, Noétól, hogy többet nem lesz özönvíz. Hát Noé leszármazott-e, ezt nem tudták. Miért nem tudták? Mert nem érdekelte őket, hogy mit mond a Biblia. Őket nem jegyezték meg, hogy a Noé mit beszélgetett az Istennel? Ők csak azt a traumát jegyezték meg, hogy itt volt egy nagy pusztulási ajánl, ne pusztuljunk. A Biblia sok mindent mond a jövőről, a jövő földjéről. És mégis az ember tel vannak aggódással. Pedig hát mi a jövő, hogy eljön az Isten országa? Hogy a hívő embernek nem kell félnie. De ez a világ retteg. Tele van bizonytalansága. És ezt a rettegést, hát valamivel palástolják az emberek. Nem mindegy, hogy te manipulált ember leszel, akit ugye ma már sok fiatal is fél. És olyan szorongásai vannak, hogy fél ugye a felmelegedéstől, a nem tudom én milyen problémáktól, és közben ez egy manipulált félelem. Nem mindegy, hogy te egy manipulált ember leszel, akit a társadalom erősen tud nyomni egy olyan irányba, amit ők akarnak, vagy pedig egy olyan ember, aki hallgatsz az Istenre, aki bízol abban, amit az Isten mondott. És sokszor nekünk ebben kell megküzdeni, hát ez ott nem sikerült az első társadalomból, az egész nép beállt, hiszen az is egy manipuláció, hogy azt csinálom, amit a többiek, és szófogadó vagyok, és engedelmes vagyok, és főleg a főnök, ha mondta, akkor azt úgy kell csinálni. Magyarországon szerencsére azért még annyira nincs főnököknek tekintélye, hogy mint sok helyen, ahol ugye hát a főnök azt mondta, akkor azt úgy kell tenni. És ez miért szomorú egyébként, mert van egy amerikai kimutatás, egy vizsgálat, tehát ezt nem szokták nagy dobra verni. Azért elmondom, hogy minél nagyobb hatalma van valakinek, annál könnyebben hazudik. Ez egy pszichológiai megállapítás. Miért? Mert nem fél attól, hogy lebukik, mert úgy gondolja, hogy a hatalma az majd megvédi őt a problémától. Ez egy nagyon nagy baj. És egy társadalmat be lehet erre állítani, hogy hazugságuk után menjen. Ez volt a probléma az első társadalomnak is, és ez lesz az utolsónak is a problémája. És persze el lehet mondani, hogy valójában amire az emberek gondoltak, hogy ők mire gondoltak özönvíz címszólat, hogy jön egy árhullám. Arra a torony kiváló védelmet biztosított. Az a torony negyed óráig, egy óráig ellenáll a víznek. Túlélték volna. De amúgy nem ilyen volt az özönvíz, ugye? Tehát azt is elfelejtették, hogy mire is kellene számítani egy valódi özönvízkor. De hogy miért volt ez az egész problémás? Mert mindenben szembe ment az Isten akaratával. Teljes kontroll volt, a nép teljes foglalkoztatása, a társadalom fölépült egy célra, egy feladatra, de az egy hamis cél volt, és egy rossz feladat. És annak a vége nem lehet jó. Annak sose lesz jó a vége. Amikor egy ember, vagy egy közösség hamis célokat kerget. És persze a mi világunknak nagyon nagy problémája, hogy mi egy szétesett világba élünk, ahol az lenne a feladat, hogy közösségeket formálni, hogy a gyülekezet is valódi közösség legyen, hogy egy falu, egy város közösség legyen, hogy egy munkahely közösség legyen. És valójában nagyon sokszor ettől szenvedünk, hogy nincs igazi közösség. De az igazi közösséget nem lehet álvíziókkal és hamis víziókkal helyettesíteni. Nem lehet hamis feladatokkal jó közösséget szervezni. És miközben a minden újság hirdetésben az a feladat, hogy kommunikatív és együttműködő ember legyél, ha valaki bekerül valahova, akkor megdöbbenve látja, hogy valójában óriási az önzés, és óriási a kommunikáció hiány. Egy-egy rendszeren belül, mondhatnám az egyházon belül is, de bárhol a világon. És mégis mindig azok a sikeres közösségek és azok a sikeres vállalatok, ahol az sikerül megoldani, hogy valódi kommunikáció legyen. A Nokia-nak mondhatnám a példát, aki öreg, az ugye még emlékszik erre. Amikor az a cég futott, akkor az a munkahely olyan volt, hogy a nagyfőnök lement minden nap a kantinba és beszélgetett a munkásokkal. Volt közvetlen kommunikáció. Na mikor a cégben ez a nagyfőnök ugye már nyugdíjba ment, vagy meghalt, és kialakult az igazi hierarchia, akkor tönkre is ment a cég. Hát sajnos ettől szenvedünk, mert a hierarchiák nem jól működnek. És ha jól működnek, akkor is rossz az egész. Ugye, tehát milyen kár, hogy Babilonban olyan fantasztikusan működött minden, csak mégis egy olyan cél érdekében, amire az Isten azt mondta, hogy nem. Ez az első istentelen birodalom, és ez nagyban hasonlít így távolról az én szemembe az utolsóra, amit ismertünk, ugye a Szovjetunió. Érdekes, az is magától esett szét. Nem mások pusztították el. Belülről omlott össze. Ennek az összeomlásnak az oka az volt, mert az Istennek a céljával szembe ment. És mindig ez az istenkedés. Tehát a Babilonban se azt hitték az emberek, hogy egy konkrétan egy akkora tornyot tudok építeni, hogy azon fölmászok a mennybe. Hanem azt hitték, hogy én dacolni tudok az Istennel. Hogy nekem az Isten az nem fog megmondani semmit. Én önálló leszek. És engem még egyszer nem fog elsöpörni erről a világról úgy, ahogy az elődeimet elsöpörte, mert én tudok védekezni az ő büntetése ellen. Nem, az özönvizet ki fogom bírni legközelebb. És ez az a gőg, amivel nincs mit kezdeni. És ezért nagyon veszélyes, mert sokszor észre se vesszük a saját gőgünket, a saját büszkeségünket, a saját nagyképűségemet. Hogy mi az, amiben én azt gondolom, hogy ez nekem így megy, én ezt meg fogom oldani. És arra használom a tehetségemet, az erőmet, hogy megoldjam. Amikor meg rájövök, hogy nem tudom megoldani, akkor meg összeomlok, és elkeseredek, hogy Úristen, ennyire béna vagyok, nem tudom megoldani. Hát ennyire szerencsétlen vagyok, ezt se tudom megcsinálni, hát rosszabb vagyok, mint a többi. Tele vagyunk ebben. Egyfajta gürgelés, egyfajta kisebb rendőrségű érzés, és ez néha váltakozik az emberbe, hát annál rosszabb nincs. Tehát mi lenne a megoldás? Mi lett volna az a bölcsesség Babilonban, és mi az a bölcsesség, ami megvédettől? Hogyha az Isten kezébe tudod tenni az életedet. Ha a társadalmat az Isten kezébe teszed. Ha azt csinálod, amit az Isten kér. De az ember valahogy így természete szerint, szülők azt hiszem jól érzitek, hogy a gyerek sokszor természete szerint fog veled ellenkezni. Nem azért, mert ő átgondolta, meg mert ő jobban látja, meg az értelmesebb, amit ő mond. Csak azért, hogy nemet mondjon. Csak azért, hogy akkor se. Ugye, hallottuk-e már ezt a mondatot, hogy tudom, hogy igazad van, de akkor se. Akkor se fogom úgy csinálni. És miközben, és ez is mekkora gőg, a homo sapiensnek hívni magunkat, bölcs embernek, hát melyik ember az, aki az esze szerint működik? Aki racionális döntéseket hoz? Akit nem az érzelmek vezetnek, meg befolyásolnak, teljesen irracionális módon. Mitől lennénk mi bölcsek? Mi bolondok vagyunk. És az a legnagyobb bolondság, amikor ezt valaki nem látja be. És saját magát úgy ítéli meg, hogy én racionálisan gondolkodom. Ha, 10%-ba. De 90%-ben nem. És egy egész társadalmat el tud söpörni ez a fajta eszetlenség. Civilizációk buktak el ezen. És emberek tömegei. De van megoldás. Mert Isten mindig menteni akar. És tulajdonképpen bármilyen lesz a környezetünk, ezt sose felejtsd el. Isten menteni akar. És ő a rosszból is jót fog kihozni. Mi a jóból szoktunk rosszat kihozni, sajnos ez az ember specialitása. És hiába várjuk azt a technikai fejlődést, hogy az majd segít. Mikor föltalálták a telefont, akkor sokan jajgattak, hogy a szkeptikusok, hogy ez lustává fogja tenni az embereket, ugye? Mert nem kell átmenni már, csak fölveszem a kajdót, mikor Bell főfedezte a telefont. És milyen igazuk lett? Mert ma a gyereket ki se lehet mozdítani a nyomorú telefonja mellől, tehát tényleg, hányan ellustulnak. De mindig van egy pozitív megoldás. És Isten azt a megoldást adja. És sokszor akkor is, ha mi nem akarjuk. És ez a társadalom nem elpusztult, hanem szétszélett. És mégiscsak betöltötte egy ilyen úton, módon az Isten akaratát, ami nekünk bizonyos értelemben rossz lett, hogy nem egy nyelven beszélünk, hanem 3000 féle nyelven. De mégiscsak az valósul meg, amit az Isten akart. Nem a torony félbe maradt, és bár azért ezt a tornyot a szívében mindenki vitte. Tehát ennek a toronynak a mintájára épültek fel a piramisok, Közép-Amerikában is a piramisok, meg még ott Mezopotámiában is, vagy 30 másikat is ismerünk, mert csak nem tudtak elszakadni az embereket a toronytól. De azért mégiscsak az lett, amit az Isten akart. És ez ma a 21. században egy nagy reménység, hogy csinálhatnak itt az emberek, amit az én feladatom az, hogy a hülyeségben ne legyek benne. Tehát ne azt mondjam, amit van majd ugye védekezni fognak sokan, hogy parancsra tettem, hát de miért engedted, hogy ezt parancsolják neked? Tehát mindig ott van egy választási lehetőség, hogy nem kell egy rossz sorba beállni. Persze nehéz függetlennek lenni tőle, de megéri. Mert a rossz soroknak, a rossz sorozatoknak úgyis rossz vége van. És hát aki azt a szekeret tolja, az előbb-utóbb azt veszi észre, amit Babilon észrevett, hogy hiába fáradtam, semmi haszna nincs. Hát semmiért dolgoztam. Testvérek, nagyon sok embernek, és higgyétek el, hogy az rossz igazán ott állni egy haldokló mellett akkor, amikor ő felismerte, hogy a semmiért dolgozott. Hogy ez semmi. Hát mi maradt most? Most, hogy elmegy, mi maradt? Nagyon szomorú, mert nincs mivel vigasztalni. Azt lehet mondani, igen, testvérem, hát álmokat kergettél, hamis víziód volt, becsaptak, megmanipuláltak, és ott állsz üres kézzel, és üres kézzel fogsz az Isten elé menni. Meg egy ellenségeskedéses élettel, hogy te mindig az ellenkezőt csináltad, mint amit kellett volna. Hát miért nem azt csináltad, amit kell? Miért nem Istennek fogadunk szót? Hogy van az, hogy a társadalom, a szomszéd, a barát, a divat, a pénz, az annyira tud engem befolyásolni, de mennyire tud az Isten? Mennyire hallgatok én arra, hogy mit mondasz, Uram, te? És én nekem mindig azt mondják, hogy én nyers vagyok, mert engem ez nem érdekel a kifogás. Hát miért nem azt csinálod, amit mond a Biblia? Azt hidd el, amit a Biblia mond. Arra építs, amit a Biblia mond. Miért másra? Mert a többinek nincs jelentősége, a többiből nem lesz semmi. Torzó marad. Egy torzó. Egy percet kár volt beletenni. De sokszor mi is építjük a magunk tornyait, és csak azt tudjuk mondani, hogy kár volt. Boldog az az ember, aki megértette, bárhol is lakik, és bármilyen körülmények között is van, hogy az Isten számít rá, és az ő munkájába hív bele. Isten munkásokat keres ma is, hogy dolgozz nekem. Hirdesd az igét, higgyél, imádkozzál, és ne egy másik vallásnak legyél a híve.
Mert minden ideológia egy vallás. Csak azt elfelejtik mondani az embereknek, hogy mi nagyon vallásosak vagyunk, mert hiszünk ebbe az ideológiába. Amelyik meg fog bennünket csúfolni. Amelyik tönkre fog minket tenni. És ha ez a kérdés, hogy mit hoz a jövő, hát akkor mondhatjuk, hogy új ordas eszméket, hallatlan óriási erőfeszítéseket arra, hogy megvédjük magunkat, hogy segítsünk magunkon, de ez maga az istentelenség. Ez maga a bűn. Ma nem tornyokat és nem hegyeket építünk, hanem gépeket. De a gép nem fog tudni segíteni az erkölcsi problémáinkon. Az nem oldja meg őket. Sokat ér, kényelmesebbé teszi az életet, ezt valóban egyre lustábbak leszünk, egyre gyengébbek leszünk, egyre kényelmesebbek leszünk, de az erkölcsi felelősségünk megvan. Hallgass az Isten szavára. Azt hidd el, bárki bármit is mond, nem kell rettegned a jövőtől, mert a jövő Krisztus kezében van. Krisztus a jövő. És ezért soha ne féltsed magadtól, jaj, mi lesz velem? Mert az, akinek a kezébe vagy, az öreg korodba is fogja tudni, hogy nekem kell erről az emberről gondoskodni, és fogok is róla. Vénségetekig ugyanaz vagyok. Vénségetekig veletek vagyok. Sőt, nekünk olyan urunk van, aki a halálban is velünk lesz, és a halál után is, egy idézettel hadd fejezem be, sokszor temették ma a kereszténységet, és mindig elmondták, hogy ez már lejárt lemez, ugye, és fogy Európába. Ma már a hívők súlya nem Európában van. Európa ma már az egyháznak csak a 15%-át teszi ki a teljes európai népesség. Ez azt jelenti, hogy még én itt beszéltem, több ezer emberre fogyott a európai egyház. De Afrika, Ázsia meg növekszik. Ott emberek hitre jutnak. Van némi szerepe ebbe az egyház szervezetnek is. Hogy milyen egyházat építünk. Hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé. Bárcsak az lenne a célunk, hogy szolgáljam az Urat. Aki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti, azt mondja Jézus. Aki elveszíti, én értem, az megmenti. Sose féltsed magadat. Merjed Isten kezébe tenni. És akkor bármilyen kultúrába kerülünk, bármilyen birodalomba kerülünk, nem leszünk az ideológiai rabjai. És ez nagyon fontos. Hogy Isten szolgáld, ne pedig istentelen, netán ördögi célokat. Ehhez kell a bölcsesség. Ehhez kell az ige ismeret, és ehhez kell az imádság. Én erre hadd kérjek mindenkit, hogy merjél komolyan imádkozni, hiszen Isten téged is vezetni akar. És ha imádkozunk, kapunk segítséget. Amen. Ezért csendesedjünk el, és helyünkön maradva kérjük az Úr segítséget. Uram, mi is egy önpusztító kultúrába élünk, amely mégis azt képzeli magáról, hogy ezzel menti magát. Adj nekünk ahhoz erőt, hogy minket ne sodorjon el a divat, az eszmie, vagy a félelem, hanem tudjunk rá tekinteni. Hogy így megállni avval a hatalmas és döbbenetes tapasztalattal, amit te elénk adtál a Bibliába, mi több ezer évre támaszkodhatunk. Nekünk több ezer év tapasztalatunk van. Hadd merjük azt komolyan venni. És abból nézni a jövőt, és abból látni, hogy mi az, ami ugyanaz, mi az, amiben egyáltalán nem változott ez a világ,
és amiben újra és újra kísért és megpróbál bennünket becsapni, manipulálni, tönkretenni. De te sem változtál, és mi jöhetünk mindig hozzád. Így kérünk a te szavadért, hogy azt hadd vegyük komolyan. Na olyan könnyű mindent hallani, mindent látni, és úgy tenni, mintha semmi nem történt volna. Mi ma hozzászoktunk ahhoz, hogy olyan képeket és olyan eseményeket látunk, ami 100 évvel ezelőtt megrendített volna embereket, mi föl se vesszük. Bocsáss meg, hogy sokszor te szabad se rendít meg, nem értjük, azt hiszük, hogy csak játék, azt hiszük, csak film, pedig véres valóság. Áldj meg minket, hogy ebbe a valóságba tudjuk élni az életünket, ne meneküljünk elméletekbe, vagy az elménkbe, a képzeletünkbe. Ne ijesszen el minket semmi, hiszen te nem ijesztő jövőt adsz nekünk, hanem boldog jövőt. Ezért hadd figyeljünk rád, mert te szeretsz bennünket. Ez hadd tudatosuljon mindig. Taníts minket így imádkozni, hogy valóban te vagy a mi atyánk. Nem egy idegenhez beszélünk, nem egy érzéketlen valakihez, hanem aki nagyon is látja a mi helyzetünket. De nem fogja megváltoztatni a kultúránkat, a körülményeinket. Nem nekünk kell megállni minden körülmény között. Így köszönjük neked, hogy veled mindent ki lehet bírni, veled semmibe se kell tönkre menni, veled minden a javunkra válik. Munkáld ki ezt a bátorítást, ezt a biztatást, ezt az erőt bennünk, hogy ne essünk semmitől se kétségbe. Köszönjük, Urunk, hogy van jövőnk. Hogy bár olyan sokszor reménytelennek tűnik minden, mégis csodálatos jövő vár ránk. Hadd tudjunk erre kitartóan várni, sőt ebbe reménykedni, és ennek örülni már előre. Hadd dicsőítsünk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, s bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésül az 500. dicséretet énekeljük. Ismerjük ezt az éneket? Krisztus, ki vagy nap és világ. Az első, és akkor az ötödiktől a végéig. Tehát az első, és utána az ötödik verstől énekelj. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sem Yeah. Az Úr áldását. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.
Amen.